Puszta Sándor 1911 és 1983 között élt, katolikus pap volt és költő, méghozzá olyan költő, akit verseinek színvonala alapján a legmagasabb mércével mérhetünk. Mégis elfelejtettük nevét és munkásságát, méltatlanul. Noha jó néhány kötete jelent meg különféle egyházi kiadóknál, ma már kevesen ismerik. Puszta Sándor 47 éven át volt Leányfalu katolikus papja, és az ottaniak bizony nem felejtették el az ő Tiszi bácsiukat, ahogy nevezték, sem a verseit. Ezekből adott ki most egy szép válogatás Leányfalu közössége, Puszta Sándor emlékkönyv címmel. Én pedig ebből a gyűjteményből hoztam ma ízelítőül egyet, a Hegyi Beszéd című költeményt. Puszta Sándor, Hegyi Beszéd. Már régóta nem sírtak rózsát a kertek, mesztelen testen lihegett a nyár. Megszorult magban meghalt a kenyér, s csókasereg csippantotta. Kár. Nem történt semmi. Holtmágusként nehéz álmot álmodott a tó. Csoda lenne, ha valaki most szólna, fehér testet öltene a szó. És szólt egy éhes, minden a kenyér, és szólt a bölcs, több a gondolat, a kéjenc búgta, legtöbb a vágy, a filozóf, a lényeg megmarad, a hivatalnok, fizesd meg adód, a hatalom, tömjéned ad nekem, a katona legnagyobb a kard. A bankár hencegett, kibír velem, a vak sikoltott, jaj, szeretnék látni, a szerelmes, minden szerelem, az optimista, minden csupa rózsa, a pessimista, minden sírverem. És nem történt semmi. És ott álltak a hegy tövébe mind a koldusok és vétkes vámszedők, és éppen arról folyt a szó közöttük, hogy megtelnek mind a temetők, hogy elhervad a virág és gyönyör, és kár jónak lenni, boldog az erős, boldog, ki mindig csak kacag, más legyűr és rangos, tehetős. S az útporában válligérő hajjal lassan valaki föl a hegyre jött, és úgy látszott, mintha szállna, s aranykör lebegett feje fölött. A tömegből még a panasz morajlott, amikor megszólalt halkan, hogy elég. Homlokán megfénylett a betlehemi csillag, s testet öltött a Hegyi Beszéd. Eddig a vers, amelynek címe és tartalma a Máté Evangélium 5., 6. és 7. fejezetére utal. Jézus a Máté Evangélium szerint a Hegyi Beszéddel kezdte meg nyilvános működését, a beszéd élén, mint egy bevezető ül a 8 boldog mondással. Hát gondoljuk csak meg, Jézusnak, amikor legelőször az emberek elé lépett, akkor a legelső szava a boldogság szava volt. Boldogok a lélek szerint szegények. Puszta Sándor alapeszméje az, hogy bemutatja a beszédnek, illetve Jézus föllépésének előzményeit, azt a szellemi, lelki, emberi közeget, amelyben a Hegyi Beszéd elhangzott 2000 éve, és amelyben ma is létezik, ma is felhangzik. A vers felépítése világos, gyötrődik a természet, erről szól az első szakasz. Az emberek keresik a boldogságot, második szakasz. Panaszkodnak, hogy rossz és gyalázatos ez a világ, harmadik szakasz. És ezen a ponton, a 4. szakaszban lép be a képbe Jézus, és testet öltött a Hegyi Beszéd. Különös tájleírással kezdődik a költemény. Rekkenő, halálos, terméketlen nyári hőség. A kiszáradt búzamagban benhal a kenyér, az élet. és nem történt semmi, írja a költő. E kétszer ismételt mondat a költemény egyik kulcsa. Mert hát hiszen mi is történhetne? A természet vár valamire, majd meg az emberek is várnak valamire. Csoda lenne, ha valaki most szólna, fehér testet öltene a szó. Aztán a második szakaszban szólnak, sokan is. Sok szó elhangzik, de nem ölt testet egy se. Mindez csak hangfuvalom, flatus vocis. Embereket látunk, hallunk, egy éhest, egy bölcset, kéjencet, filozófust, a hivatal és a hatalom emberét, a bankárt, látunk vakot és szerelmest, optimistát, pessimistát, mindenféle embert. Arról beszélnek, hát nem igazán egymással beszélgetnek, csak ki-ki mondja a maga monológiát, szóval arról, hogy mi a jó az életben, az igazi jó. Mi az, ami boldogságot adhat? A kenyér? A megélhetés? Az értelem? A vágy? A nyers erő? A dicsőség? A pénz? Hát micsoda? És nem történt semmi. Hát persze, hogy nem. Látványosan a boldogságot keresik ezek az emberek, meg minden ember. És itt a bökkenő. Itt a bökkenő, kedves hallgatói, mert a versbeli emberek és minden ember boldog akar lenni, sőt, ez az az egyetlen. Az egyetlen, amit senki nem képes nem akarni. Senki nem képes azt akarni, hogy ő boldogtalan legyen. Pedig az ember bármit képes nem akarni, Istent is, meg van olyan, aki még az életét is képes nem akarni, és eldobja magától, de ezt az egyet, a boldogságot, hát ezt senki nem tudja nem akarni. Nem tudja. És ehhez képest pedig mi van? Az, amit Vörös Marti a Merengőhöz című versében így fejez ki. Nézd a világot, annyi milliója, s köztük valódi boldog, oly kevés. Mindenki boldog akar lenni, a valódi boldog mégis oly kevés. Pedig Istennek ez volna a célja ám. Ez a Zsoltár könyv első szava, ez Jézusnak az első szava, ez az egész bibliai etika, a Tóra, a törvény célja, a boldogság. A bibliai etika az nem merev valláserkölcsi szabályokat akar rajtunk behajtani, és hogyha pedig ilyennek tűnik, csak azért van, mert az emberek tették ilyenné. De maga a bibliai etika benne a hegyi beszéddel az a boldogság törvényét adja. A boldogság törvényét. Igen, törvényről beszélek, mert a bibliai boldogság, ha bár sokban különbözik az evilági, emberi boldogság fogalomtól, de elsősorban mégis abban különbözik tőle, hogy törvénye van. Törvénye. Nem a véletlen szerencse dolga, nem kevés szerencsés kiváltsága a boldogság, hanem a boldogság az egy demokratikus dolog. A Bibliában. Mindenki szert tehet rá. Mindenki boldog lehet. És ez nem függ külső feltételektől, gazdagságtól, hírnévtől, egészségtől. Sőt, még bajok, szenvedések közepette is lehetséges ez a boldogság, mert a boldogság bibliai értelmében az egyedül attól függ, hogy akar-e valaki e törvény szerint élni, vagy nem akar. Ennyi, ennyi. Akar vagy nem. Jézus korát, az első századi pogány világot is a szenvedélyes boldogság keresés jellemezte. Ez tükröződik a Jézussal nagyjából kortárs római irodalomban. A költők tanúsága szerint a pogány emberek hát ugyanazokban a dolgokban keresték a boldogságot, mint Puszta Sándor költeményének az emberei. Az egyik a pénzt, a vagyont tekintette a legfőbb jónak, a másik a gyönyört, és virágzott akár napjainkban. A gyönyörkultusz, a bulikultusz, az evésivás, a mámor, a feledés kultúrája. a vágy elfeledni azt, amit a szív pontosan tud, hogy mind ennek vége halál. Halál és ítélet. Hát ezt kell elfeledni. No, a harmadik fajta ember elismerésre vágyik, arra, hogy szeressék, sikere, hírneve legyen. 2000 évvel ezelőtt a nagy római költő Horácius a sportolót, konkrétan a kocsihajtót, és a politikust hozza példának erre. Idézek ebből a versből. Vannak, kiknek öröm, hogyha olimpián portver gyors fogatuk, stűzkerekű kocsin kört futván, a nemes pálma ragadja fel őket, földeken úr, isteneink közé. Más, tudnélik a politikus, szóval más, boldog, ha a nép ingadozó kegye verseng legmagasabb polcra emelni őt. És így tovább. A negyedik fajta ember szenvedéstől, gondoktól mentes életet szeretne, zavartalan nyugalmat, mint Jókai aranyembere a maga boldogság szigetén, és fütyül rá, hogy mindeközben pedig a többi ember, a világ milyen bajokban fuldokol. Erről is ír Horácius egy másik versében, de ezt ilyen gúnyversnek tessék érteni. Idézem. De boldog az, kit nem szorít százféle gond, s mint hajdanában őseink, saját ökrével szánt atyái birtokán, kamatra semmi gondja nincs, nem kelti durva kürt szó, nem vitészkedik, tengerharagjától se tart, a fórumon se jár, hatalmasok kevély küszöbjein, nem ácsorog. Eddig az idézet, Horácius. Aztán az ötödik fajta ember a tudástól várja, hogy megszüntesse benne az elviselhetetlen halálfélelmet. Erről szól egy másik, ugyancsak igen-igen hatalmas római költő Vergilius néhány sora, amelyet itt most idézek. Mély boldog, ki a dolgok okát ismerni tanulta, mert a könyörtelen elmúlás minden riadalmát lába alá veti, és a halál folyam özönét is. A világ így hát ebben a tekintetben bizony nem sokat változott Jézus meg a rómaiak óta. Keresik az emberek, keresik a boldogságot, de nem lelik. Puszta Sándornál a vers harmadik szakaszában jönnek a panaszok emiatt. Feltehetően, a költő víziója szerint, ugyanazoktól jönnek, akik eddig is beszéltek, akik, idézem, ott álltak a hegy tövében mind, koldusok és vétkes vámszedők. Arról folyt a szó, hogy megtelnek mind a temetők, hogy elhervad a virág és gyönyör, hogy kár jónak lenni, mert csak az erős boldog, meg aki mást legyűr, és rangos, tehetős. Írja a költő. És nem történt semmi. No, azután a negyedik szakaszban mégis történik, nagyon is történik valami. Megjelenik valaki, jön glóriásan, fölmegy a hegyre, mert a költemény a hegyi beszéd hegyének a lábánál játszódik, szóval fölmegy, és megszólal halkan, hogy elég. Elég a panaszból, és elég a boldogság abszolút meddő kereséséből elég. És ekkor testet öltött a hegyi beszéd. Ahogy a költő mondja, élén a boldog mondásokkal, a boldogság törvényével. A nyolc boldogság, illetve boldog mondás, Jézus emberképe valójában. Első és nyolcszor ismétlődő szava a boldogságé. Boldogok a lélek szerint szegények, így kezdődik. Nem azok boldogok, figyelem, akik anyagilag szegények, ó, dehogy. Ez szörnyű cinikusan is hangzik, nem? Pláne nem a lelki szegények, az együgyűek boldogok, mint ahogy sokszor értik, hát nem. Az boldog, aki bármilyen gazdag is egyébként, pénzben, tehetségben, képességekben, mert hiszen, kedves hallgatóim, mind gazdagok vagyunk. Na, szóval az boldog, aki eljut arra a belátásra, hogy önmagától, saját erejéből nincsen semmie. Így véve, ilyen értelemben szegény. Hogy javainak nem ő a forrása, nem ő adta meg önmagának, hanem mindene, amilyen van, adomány, ajándék Istentől. Ennyi. És ez egy igen-igen egyszerű belátás. A tudat szintje. Innen hatol aztán Jézus egyre mélyebbre, a személyiség rétegeibe, az érzelem szintjére előbb. Boldogok, akik sírnak, majd a magatartás szintjére. Boldogok a szelídek, onnan a személyiség középpontjáig, a szívig. Boldogok a tiszta szívűek. És ezzel Jézus eljut az ember tudati felszínétől a legmélyebb mélységéig, a szívig, amit a Biblia szívnek nevez, hogy onnan emelkedjék fel aztán egyre magasabbra a többi boldog mondásban. Lefele vezető út, fölfele vezető út. De további részletekre most nincs időm, sajnos, pedig a nyolc boldogság a Bibliának egyrészt egyik legfontosabb, de másrészt viszont leginkább félreértett része. Félreértett része. De mondom, erre most nincsen idő, hanem ehelyett azt nézzük, hogy Jézus az emberi boldogság elképzelésekkel mit tesz? Hát kettő dolgot. Egy, cáfolja, hogy a boldogság forrása ott lenne, ahol az emberek keresik. Gazdagság? Nem. Ne gyűjtsetek kincseket a földön, mondja Jézus, mert az még csak hagyján, hogy ezek mulandók, rozsda marja, szú megeszi, ellopják a tolvajok. Az igazi gond viszont az, hogy a gazdagság magának foglalja le, és előbb-utóbb fölemészti a személyiség középpontját, a szívet. Ahol a kincsed, ott a szíved is, ezzel zárja Jézus ezt a beszédét a kincsgyűjtésről. Na, ez a baj a kincsel. Akkor talán a gyönyör lenne a boldogság forrása? Nem. Ezt Jézus mondjuk elég durván hozza tudomására egy gazdagnak, amikor az ember elhatározza, hogy na most már elég pénzt szerzett, és mostantól hajrá, csak a gyönyöröknek él. Te bolond! Mondja neki Jézus. Hát még az éjjel számon kérik lelkedet, azaz életedet. Akkor az emberi elismerés, a hírnév tesz boldoggá? Nem. Jaj nektek, ha az emberek mindenféle jót mondanak rólatok és dicsérnek. Mondja Jézus, és így tovább, és így tovább. Szóval a boldogság nem ezekben van. Ez az egyik Jézusnak a kritikája az emberi boldogság elképzelésekről. A másik, a pozitív oldal, pedig az, hogy Jézus valami vadonatújat tanít. Valami teljesen újat a boldogságról. Egy, a boldogság nem az imént felsorolt dolgokban, sőt, egyáltalán nem is valamilyen konkrét dologban van, hanem az egy folyamat. Út, amelyen az ember már a földön járhat, és amely tökéletessé földi élete után lesz. Tehát folyamat egyik, másik dolog. Hol a boldogság forrása? Hát tanítja Jézus, ez nincs belül az emberben, mert az ember az első bűn óta, a természete az olyannyira elferdült, hogy nem is tudja, még csak nem is tudja, hogy mi az, ami valóban jó, és őt boldoggá teszi. De nincs a boldogság az emberen kívül sem a világban, mert a világ, meg ami benne van, hát az mulandó. A javai elmúlnak, ám a valódi boldogságnál, és most nem a boldogság röpke érzéséről beszélek, az igazi boldogságnál nem kell attól félni, hogy hát egyszer elmúlik. Nem. Az akkor az nem boldogság. Az igazi boldogság radikálisan, per definíció nem fogalmilag értve, szóval a bibliai boldogság az egyszerűen nem lehet mulandó. Nem lehet meg benne a halál csírája. Mert akkor az már nem teljes. A valódi boldogság, tanítja Jézus, egyedül Istenben van, az ő szavában, meg az annak való engedelmességben, és ez az ember valódi java. És harmadszor pedig, hogyha mindez így van, akkor a boldogságra nem lehet így direkt módon törekedni, egyenesen. Törekedni az igazságra, az igazságosságra, a szeretetre, Isten szavának megértésére, elfogadására, az annak való engedelmességre lehet, ezekre lehet törekedni, és ezen az úton az ember garantáltan, aláhúzom, garantáltan boldog lesz. Hogyha ellenben valaki elkezd magára a boldogságra így direkte törekedni, a saját feje után, gazdagság, hatalom vagy hírnév formájában, szóval ezekre elkezd törekedni, akkor ezért a célért aztán mindent és bármit hajlandó megtenni, hogy elérje. Nagyon csúnya, sötét, súlyos bűnöket is. És ezt bizony látjuk nap mint nap a világunkban. Aztán a végén nem boldog lesz, hanem legjobb esetben boldogtalan. Végül, kedves hallgatóim, lássunk néhány példát arra, hogy kiket mond boldognak a Biblia. De boldog a méh, amely hordott, az emlők, amelyeket szoptál, kiállt oda valaki a tömegből Jézusnak, amikor bevonul Jeruzsálembe. Vagyis, de boldog a te édesanyád, te Jézus, amiért ilyen csodálatos fiat hozott a világra. Mire Jézus? Jó, jó, de még boldogabbak, akik hallgatják Isten beszédét, és megtartják azt. Vagy amikor Péter megvallja Jézus előtt, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Na akkor Jézus ezt mondja neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Vagyis a lélek sugalmazott, Isten mondott neked valami fontosat, te meg megértetted, és kimondtad. Na hát ezért vagy te boldog, te Péter. Boldog vagy, mondja Erzsébet asszony Máriának, mert elhitted, amit Isten neked ígért. Boldog az az ember, akinek Isten bűnt nem tulajdonít, óriási, így a zsoltáros. Boldogok, mondjuk a misében, akiket meghív asztalához, Jézus az isteni bárány. Egy szóval a bibliai boldogság nem föltétlenül érzelem. Jézus azoktól, akiket boldognak mond, soha nem kérdezi, hogy hát mondtam, mégis hogy érzed magad? Most akkor boldognak érzed magad? Nem, ilyet nem kérdez. Persze nagyon jó az, ha az ember közérzetében is ott van a boldogság érzése. De a bibliai boldogság az nem érzelem, hanem egy állapot, olyan, amikor Isten jelen van az illető életében, áldásaiban részesíti, és néki bűnt nem tulajdonít. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Biblia és irodalom, szentírási témák a költészetben, Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió.
Terefere. Aktuálisokról női szemmel.
A családi napirend a témánk, mégpedig azért, mert én, ahogy belegondoltam,